Noszek László, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház orfülgégészeti profilvezető főorvosa az Inforádió arénájának vendége. Még mindig az influenzáról beszélünk. Az úgynevezett immunerősítő készítményeknek, meg a vitaminoknak van értelme? Mert ez egy olyan terület, ahol biztos hitek csapnak össze egymással, csak ezek tökéletesen ellentmondóak.
Nagyon nehéz kérdés. Ahogy már korábban is említettem, a legbiztosabb, mert hogy az ördög a részletekben lakozik, ha a definíciókat vetjük össze. Tehát mit jelent az, hogy immunerősítés? Aztán mit jelent az, hogy vitamin? Nyilván nem ennek a műsornak a keretei közé férne bele ezeket részletesen végigbeszélni. Ha kicsit megpróbáljuk leegyszerűsíteni a kérdést, és azt mondjuk, hogy és nem állást foglalva bizonyos szélsőséges kérdésekben, ma azt mondhatjuk, hogy minden mellett és minden ellen szólnak érvek, a szélsőséges mennyiségű vitamin használat az biztosan nem jó, és az a tapasztalat, hogy és itt rendkívül fontos, hogy hol vagyunk, tehát például a mi éghajlati körülményeink közepette, nagyjából erre az időszakra elfogy egy csomó olyan tartalékunk, amit a nyár folyamán normális egészséges életmód mellett, normális egészséges étkezés mellett magunkhoz tudtunk venni.
Friss gyümölcs és zöldség.
Egészen pontosan.
Nincs itt.
Így van, és ha ezek elfogynak, illetve azok a gyümölcsök és zöldségek, amik most kaphatók, ezek nagyon sokszor nem tartalmazzák azokat az anyagokat, amikre szükségünk volna, ezért vagy többet kell belőlük fogyasztani, vagy mást kell fogyasztani, és ez bizony nem mindig fér bele, van akinek a pénztárcájába, van akinek a gondolkodásába, vagy az odafigyelésébe, ezért a viszonylag könnyen kialakulhat a szokásos gyümölcsevés mellett is, vagy zöldség fogyasztás mellett is hiányállapot, amit nagyon nehéz igazolni.
Tehát, érzi az ember?
Nem.
Tehát nem mondhatja azt, hogy azért vagyok fáradt, mert ilyen, meg ilyen, meg ilyen vitamin biztos nincs bennem, mert ezt olvastam az interneten. Nem, ez se ilyen egyszerű.
Nem, semmiképpen nem. Legalábbis nagyszámú betegen végzett vizsgálatok ezt azért nem támasztják alá. Tehát fáradtság elleni vitamin egy darab biztosan nincsen.
Az alváson kívül.
De az, ha megint csak definíció kérdése, nem vitamin, de jó megoldás. Tehát az alvás ebből a szempontból nagyon-nagyon sokat segíthet, hiszen azokat az élettani folyamatokat, tehát az olyan, mint egy hatalmas, megint csak leegyszerűsítve, vegyi konyha, ami ilyenkor tud dolgozni. Tehát van, aki beviszi a megfelelő mennyiségű alapanyagot, de nem jöhetnek létre azok a folyamatok, mert napközben, aktivitás közben nem megy végbe az a folyamat, ami a megfelelő végtermék kialakításához szükséges. Tehát összetett a probléma, az életmódunkat kell úgy alakítani, és annak lehet szükséges alapja az, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyag és vitaminbevitel legyen, és ettől némileg külön választandó az immunerősítők kérdése. Az esetek túlnyomó többségében az emberek immunrendszere nem gyenge. Illetve nagyon sok olyan állapot van, például az allergiás állapotok, amik elsősorban, vagy nagyon távolról tekintve, inkább túlműködést okoznak a szervezetünk különböző védekező rendszereiben. Természetesen hosszú távon, vagy más szögből nézve, hogy így fogalmazzak, már eredményezhetik azt, hogy bizonyos célzott védekező képességünk romlik.
Azt meg tudja állapítani magáról egy ember, ha azt nem tudja megállapítani, hogy vitamin hiánya van-e, hogy milyen állapotban van az immunrendszere. Nézze, hogy mennyit szokott beteg lenni, vezessen róla statisztikát, elkapta-e a tavalyi influenzát, meg a különböző betegségeket, és ha nem, akkor biztos jó.
Azt azért nyugodtan kimondhatjuk, hogyha valaki soha nem beteg, akkor ott nagyon nagy baj nincs. A problémák ott kezdődnek, miért is foglalkozunk ezzel? Azért, hogy esetleg megelőzzük azt, hogy megint betegek legyünk. Ugyanakkor ezt nem előre immunerősítéssel tudjuk elérni, meg az is egy fontos kérdés, hogy mit nevezünk erős vagy gyenge immunrendszernek, vagy egészséges immunrendszernek. Tehát akit például soha nem érnek olyan hatások, mint például egy óvodai környezet. Tehát a mikrobiológusok és infektológusok között elterjedt gondolat, hogy tulajdonképpen a gyerek közösségek mikrobiológiai terrorista közösségeknek tekinthetők.
Ez magyarul azt jelenti, hogy én minden egyes gyerektől elkapom, és sokkal rosszabbul viselem, mint ők ott belül.
Így van, hiszen egymás között ők úgy adják át azzal a közvetlen váladék közvetítés játékra kenem, kifújom vagy nem fújom. Ők igazán nem foglalkoznak azzal, hogy nagyon távolra kerüljenek egymástól. Tehát igazán közel kerülnek egymáshoz, és ez kitűnő, hiszen legalábbis a baktériumok vagy a vírusok fertőző képessége szempontjából, hiszen nagyon rövid távokat kell utazniuk ahhoz, hogy adott esetben fogékony szervezetre találjanak. Bocsánat, és akkor ez azt is tudja eredményezni, hogy akár enyhébb formában, mert amúgy egy egészséges, jó immunrendszerű kisgyerek, viszonylag hamar leküzdi, de már tovább tudja adni még közben egy társának, akinek kicsit kevésbé erős az immunrendszere, aki egy másik betegségből kifolyólag szed már antibiotikumot, sikerül megtapadni a baktériumnak mondjuk, és a szedett antibiotikum mellett nagyobb eséllyel alakul ki például bakteriális rezisztencia. Ami a gyerek szempontjából nem akkora gond, mert ő meg fog gyógyulni, de már egy következő gyerek számára úgy tudja átadni, hogy mutálódott közben, hiszen ahogy említettem a legelején, elképesztő sebességgel exponenciálisan szaporodnak. Tehát nem úgy, hogy most megduplázódik, hanem aztán megnégyszereződik, meg 16-szorozódik, és pillanatok alatt nagyon rövid felezési idővel elképesztő számot érnek el ezek a kórokozók, ami végül is a betegség okozó képességüknek az alapja.
Ha a gyerekek sokat vannak az óvodában, meg az iskolában, akkor az acél megedződik? Egy idő után belejönnek ezekbe a betegségek, mert a szülők szokták egymást vigasztalni azzal, hogy hát jó, persze, de mire oda kerül, addigra már ezen mind átesett, ezt mind megtanulta, és nem fog annyira sokat beteg lenni, mint az a gyerek, aki mondjuk nem járt annyit óvodában.
Ez bizonyos szempontból igaz. Tehát bizonyos típusú fertőzésekre igaz, hogy a megfelelő védettséget meg tudjuk szerezni. De nem mindenre. Tehát az influenza elleni védettséget például nem tudjuk így megszerezni.
Hiába voltunk tavaly, meg tavaly előtt is influenzások, még most is leszünk.
Sajnos módon, hogyha pont ugyanaz a vírus talál meg bennünket, akkor elképzelhető, hogy védettség alakul ki, de ennek az esélye rendkívül kicsi. Tehát, hogy az azonos antigenitású vírus, tehát a vírusok felületén azok a fontos jelzőlámpák vagy kulcsok, amiket a mi zárjainkba be tudnak dugni, hogy ugyanazok legyenek, annak nagyon kicsi az esélye. Ennek következtében jó eséllyel újra megfertőződünk.
De most mi a testünk felső részéről beszélgettünk, fül, orr, gége. De például, amikor elmegyünk síelni, hát annál nincs szebb dolog a világon, rettenetesen jól kimelegedünk, levesszük a kabátunkat, süt a nap, hideg van, hülünk, jól érezzük magunkat tőle, és az orrunkon keresztül lélegzünk. Lehet bajunk pusztán attól, hogy a test felületünket kellemesen hűtjük? Vagy nem lehet bajunk?
Lehet bajunk, tehát a hőmérséklet változások nagy felületen mindenképpen problémát okozhat. Tehát, ahogy említettem, néhány fokos hőmérséklet változás a garatban, lásd, egy gombóc fagylalt elnyalása még a legmelegebb nyári időben is, képes arra, hogyha olyan korságok tartózkodnak ott a környéken, akkor ennek következtében, tehát ott van ezekben a rendszereinkben, tehát például az orr melléküregek garatrendszerben elképesztő mennyiségű baktériumot, gombát és vírust találunk normális körülmények között.
Ott hemzsegnek. Nélkülük meg se lennénk.
Ez így igaz. Tehát nagyon fontos szerepet töltenek be, és azt nem mondhatjuk, hogy békés egymás mellett élés, de azt azért elmondhatjuk, hogy egy status quo alakul ki, tehát egy olyan dinamikus egyensúly, amiben ha valaki a többieket felül szaporodja, tehát az ő számára kedvezőbb feltételek néhány Celsius fokos eltérés, az bizonyos ottani szereplőknek sokkal kedvezőbb.
Ne adjunk a gyereknek télen fagyit, téli fagyit, mármint olyat, ami hideg. Magyarán abból ebből kihozhatom ezt, mert akkor ezt mondani fogom otthon, mert minden szülő mondani fogja.
Igen, vagy pedig fokozatosan, tehát hogyha egy gombóc fagyi pillanatok alatt olyan hőmérséklet csökkenést tud eredményezni ott a nyálkártya felszínén, vagy a jeges italok fogyasztása, aminek lehet az a következménye, hogy az ember akár a nyár közepén is ugyanígy meg tud betegedni. De ez fordítva is igaz, tehát a nagyon meleg italok fogyasztása sem tesz jót feltétlenül, hiszen nem pont ugyanolyan mechanizmussal, de a nyálkahártya normál működését károsítva, és az ott lévő élőlényeknek az arányát megváltoztatva, vagy az egymáshoz viszonyított szerepüket, azt eredményezi, hogy betegségek indulhatnak el, tehát le is forrázhatjuk tulajdonképpen magunkat.
Így. Életünk jelentős részét a lakásban, és azon belül is álmunkban töltjük, amikor nem tudunk akaratlagosan az orrunkon keresztül lélegezni, mert ott jön be a levegő, ahol éppen bejön. Ennek horkolása neve. Hogyan tudjuk temperálni, hőmérsékletet beállítani, másrészt pedig páratartalommal ellátni a lakásunkat, mert erről is fontos elméletek vannak, de azok sem mindig passzolnak egymáshoz.
Ez így van, de azért rettenetesen nehéz állást foglalni ezekben, mert olyan műszaki kérdésekhez is kéne érteni, hogy egyébként jól szigetelt lakásokban is kialakulhatnak hőhidak.
És a penész.
És a jön. Penész. Most a penész tulajdonképpen mindennél rosszabb, tehát nagyon erős allergiás hatása tud lenni, és számos területen, a testünk számos területén nagyon-nagyon súlyos bajokat tud okozni. Tehát a penész önmagában rossz. Ezért, ha az az ára a párásításnak, hogy penészedés van, akkor ne párásítsunk. De összességében azt azért el lehet mondani, hogy ahogy említettem, azt a mechanizmust, amivel az orrunk a tüdőnk számára kedvező 20 Celsius fokos és 60% páratartalmú levegőt előállítja, ahhoz nagyon fontos, hogy a környezetünk is minél közelebb legyen ehhez a hőmérsékletezés páratartalomhoz.
20 fok és mondjuk egy 40%-os páratartalom, az már közel van a 60-hoz? Vagy ez a 20%
különbség? Nem azért, az messze van. Tehát az nincs közel, és ugye hát a páramérés is egy nagyon nehéz kérdés. Ha egyszerűen fogalmazunk, akkor azt tudjuk mondani, hogy például a növények megélnek a környezetünkben, illetve akár kisállatok, de azért ez is, tehát egy teknősnél is nyilván nem teljesen azonos, de ha növények megélnek, akkor mi is jó eséllyel meg tudunk élni abban a környezetben. Tehát nem feltétlenül a számokhoz kell ragaszkodni, de az egészen biztos, hogyha egy fűtőtestre fölteszünk egy pároloktatót, és a pároloktatóból viszonylag nagyobb feleten egy nap alatt minden eltűnik, akkor az biztos, hogy egy száraz környezet.
De a pároloktatóból meleg pára jön ki, hiszen a hőhatására párolog. Fognak telefonálni a hidegpárásítás hívei, hogy ezt nem lehet, csak hidegpárásítást lehet csinálni.
Tehát ugye még optimális eset, tehát az nem gőzölés, ugye ez nem azt jelenti, hogy felforralom a vizet. Ma azt gondoljuk, hogy a forró víz gőze, tehát nem a párája, hanem a forró víz gőze, az nem szerencsés. Korábban a gőzölés, mint módszer, az egy nagyon elterjedt fizikai gyógymód volt. Ma azt gondoljuk, hogy nem jó. Ezzel szemben inkább a hideg pára mellett törünk láncsát, de ez nem azt jelenti, hogy 6 fokos hideg pára, hanem szobahőmérséklet.
Ami párolog, abból pára lesz.
Ez így van.
Ami felforrt, abból gőz.
Pontosan.
Gőz. Ne csináljunk párát, akár a fűtőtestre tett törölközővel is lehet csinálni.
Ez így van.
Pontosan. Említette a gőzölés módszerét. Még engem is úgynevezett inhaláltak annak idején. Forró gőz, bele kamilla, meg mindenféle csodaszerek. Hiba volt?
Ma azt gondoljuk, hogy igen. Tehát az ezzel kapcsolatos vizsgálatok, azok ezeknek az előnyeit nem igazolták. Tehát a nyálkártya irritáció, például a kamilla is, ami egy csodálatos gyógynövény, nagyon tudja irritálni a nyálkahártyánkat. Számos olyan mód van, pedig azt gondoljuk, hogy nyugtató hatású, bizonyos formában és bizonyos helyekre a testünkben eljutva kifejezetten káros. Tehát nem igaz az, hogy általában kamillával, meleg kamillás oldattal inhalálva pozitív hatásokat, gyógyulást tudunk elérni. Tehát ez nem igazolódott. Ezzel szemben az, hogyha megfelelő páratartalmat létre tudjuk hozni az orr melléküregekben, akkor sokkal hamarabb meggyógyulnak a betegek, és kevesebb a szövődmény.
Érzem-e valamilyen módon, akár a torkomban, mert azt még el tudom jobban képzelni, az orr mellékvéremet már nem tudom elképzelni, hogy ez vajon a fejemben hol lehet, ha túl alacsony a hőmérséklet. Köhögök? Szárazan? Ilyesmi?
Én az előbb kétszer is köhögtem, itt a stúdióban biztos, hogy száraz a levegő.
Egész biztos. De nagyon jól bírja, van olyan vendégünk, aki 20-25 percnél már elfáradt.
Igen, ez nyilván azért van, mert nagyon sokat beszélek. Általában is sokat beszélek, és meg a mai nap során viszonylag sokat ittam, és a szervezetem, ugye például az ember nem gondol bele, hogyha fekszünk egy ágyban, és alszunk, akkor is nagyon nagy mennyiségű folyadékot elveszítünk a kilégzett levegővel. Tehát ha azt összegyűjtjük, lecsapatjuk, akkor literes nagyságrend jön ki egy mondjuk 8-9 órás alvás alatt.
Ha száraz a torkom, akkor kell, hogy száraz legyen a levegő is. Ebből ezt a következtetést levonhatom?
Igen. Tehát biztos, hogy szoros összefüggés van a kettő között.
És attól köhögök szárazon, vagy ennek 1000 millió más oka is lehet?
Inkább az 1000 millió más ok. Tehát a nyálkahártya egyik reakciója az, amikor szárazzá válik. Ugye sok beszéddel sok pára eltávozik, ugyanakkor nincs elegendő nyáltermelés. És nyák termelés. Tehát a szájüregben nyál is termelődik a nagy nyálmirigyeinkből. Ezen kívül az orrnyálkahártyán nyák termelődik, ami nem azonos a két dolog. Mind a kettőnek nagyon fontos élettani szerepe van, az egyiknek inkább az emésztésben, meg a jó közérzetünkben, a másiknak pedig a bejutott levegő tisztításában van alapvető fontosságú szerepe.
Pszichés okai lehetnek?
Hogyne.
De az nem fiziológiás ok, csak később lesz belőle az?
Az egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sok ilyen pszichoszomatikus problémának organikus oka van. Tehát kezdődik azzal, hogy az embernek volt egy felső légúti betegsége. Mire visszaáll az alapműködésbe, az akár 10 nap, 2 hét is lehet, gyerek érzi, hogy ott van hátul valami, és elkezdik köszörülni a torkát. Ez a szüleit idegesíti. Mert hogy ha ülünk ott a család, és akkor egyszer csak azt lehet hallani állandóan, hogy egy idő múlva elkezd bennünket zavarni. És hogyha a gyerek érzi, hogy ezzel figyelmet tud generálni, akkor akár így is generál figyelmet. Tehát nagyon sokszor egy olyan rossz szokássá válik, a torokköszörülés és nagyon sok minden más, mint a körömrágás például.
A refluxot, aminek a nevét sokan még mindig nem is ismerik, azt ide keverjük? Az egy ide való dolog?
Feltétlenül ide tartozik, tehát mi fülorgégészként, ez különösen az elmúlt 15-20 év eredménye, hogy mondhatjuk nyugodtan azt, hogy akár túlzásba is visszük a reflux emlegetését. A refluxnak nagyon fontos szerepe van. Az első nagy konfliktus az orvostudományon belül is ezzel kapcsolatban az volt, hogy a gasztroenterológus kollégák azt mondták, hogy hát bocs, de ez hülyeség, hiszen ők megnézték, tehát egy gyomortükrözés kapcsán semmi olyan kóros dolgot nem találtak, ami arra utalt volna, hogy a betegnek a gyomra miatt van ilyen panasza. Most ezt úgy tudjuk ezt az ellentmondást áthidalni, hogy ez nem gyomorbetegség, tehát a reflux bizonyos formái gyomorbetegség kategóriába tartoznak, tehát az a beteg, akinek nagyon intenzív a gyomorsav termelése, lényegesen több a gyomorsava, minden további nélkül szenvedhet könnyen refluxban. Biztos, hogy könnyebben szenved, mint az, akinek akár kórosan kevés a gyomorsava. A szomorú hír, hogy a kórosan kevés gyomorsavval rendelkező emberek is szenvedhetnek refluxbetegségben, hiszen a gyomorszáj záródási elégtelensége az, ami végül is azt okozza, hogy bizonyos pozíciókban még kevés sav is fel tud csorogni egészen a torokig.
De egyszerű fizika? Hát mint a közlekedő edényekben, támasszuk föl magunkat, amikor nem tudunk arra figyelni, hogy oda csorogjon, és akkor majd nem csorog föl.
Ez így igaz, ezért Bizonyos esetekben önmagában elegendő az úgynevezett refluxpárnák használata. A párnával azért kell vigyázni, mert az nem nagyon tesz jót a gerincünknek. Tehát a...
Valamit valamiért.
Igen, de a refluxpárna az olyan, hogy nagyon hegyes szögű, és egészen lenyúlik a gyakorlatilag a gerincünk alsó részéig, ennek következtében egy enyhe emelkedést okoz, és a csigolyáinknak, illetve a gerincoszlopunknak alvás közben nem tesz rosszat.
Elrugaszkodnék egy picit most már az influenzától. Itt van a zenehallgatás kérdése, nekem is fülhallgató van a fülemen. Van-e valamilyen mérték, ami megmutatja, hogy ez mikor, milyen hangerőtől, vagy milyen hangintenzitástól kezdve káros?
Élesen külön kell választani az egyszeri ingereket, illetve a krónikus ártalmakat, tehát a viszonylag alacsonyabb intenzitású, de állandóan nap sok órájában jelenlévő zajok, akár 40-50 decibeles zajok is, amik nem nagyon hangos zajok, képesek maradandó károsodást okozni. Elsősorban nem, tehát a legelső jelek azok nem a hallás károsodásban fedezhetők fel, ingerültséget, alvászavarokat, fülzúgást, ilyesmiket tud okozni, és ha ez nagyon sokáig fennáll, akkor természetesen hallásromlást is, illetve megfigyelhetjük azt, statisztika, elsősorban skandináv országokban végeztek ilyen vizsgálatokat, hogy nem az átlagos életkorban jön az úgynevezett presbiakózis, azaz az életkor előre haladtával fokozódó hallásromlás, ugyanúgy, mint ahogy az olvasáshoz szemüveget kell használnunk, mert a szemlencse rugalmassága megváltozik, illetve megszűnik. Ehhez a jelenséghez hasonló a hallásunk romlása is, de ez általában később jelentkezik, tehát bőven 60 éves kor felett.
A gyerekeké, ők hamarabb kiheverik, vagy épp ellenkezőleg nekik több kárt okoz, ha gyerekek hallgatnak hangosan?
A gyerekek hangos hallgatása, tehát biztos, hogy több rugalmasság van még azokban a rendszerekben. Azt tudjuk, hogy születéskor még nagyon-nagyon erős válaszokra képes a belső fül, tehát a szőrsejtek nagyon nagy aktivitással dolgoznak, és az életkor előrehaladtával akár már kisgyermekkorban is ez jelentős mértékben csökken. Tehát újszülöttként még ezek nagyon jó rendszerek, és van bennük sok tartalék. Viszont minél tovább áll fenn ez a hatás, annál durvább károsodásokat tud okozni például a hallásban. Tehát nem csak kis frekvencia tartományokra terjed ki adott esetben a halláskárosodás, hanem a belső fül egészét is tudja érinteni.
A vágyfülűségnek, vagy az abszolút hallásnak van anatómiai képe? Meg lehet mondani egy emberről, hogy ez nagyon jól hallotta, nagyon jól értette a zenét? Vagy ez nem?
Igazából, tehát hogyha mondjuk egy közismert zenei zseni akár zenealkotó vagy zenelejátszó ember fülét megvizsgálnánk, akkor nem biztos, hogy találnánk olyan különbségeket, ami anatómiai alapot képezhet. Ezzel szemben ezeknek a dolgoknak nagy része az agyunkban, tehát az agy egyéb területein, mert tulajdonképpen a belső fülünk az a periféria és a központi idegrendszer határán helyezkedik el, nagyon szoros kapcsolatban a központi idegrendszerrel. Itt azt mondhatjuk, hogy nem ezeken a területeken, hanem inkább a kapcsolatokban, tehát a központi idegrendszerre a legmagasabb rendű központokban találhatjuk azt, amivel valaki meg tudja mondani, hogy ez egy 440 Hz-es hang, vagy egy 480 Hz-es hang. A legtöbb ember annyit tud mondani, hogy az egyik magasabb, mint a másik.
Az szaglásra, annak a minőségére, a megkülönböztető képességére ugyanez igaz? Agyi kérdés? És nincsen több szagló sejtje?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy azért itt is akkor nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy ez a központi idegrendszerben dől el. A központi idegrendszeri kapcsolatokban És nagyon fontos, hogy ez egy tanítható és elfárasztható képességünk. Egyébként nem olyan régen adtak Nobel-díjat az orrunk, illetve a szaglás, tehát elsősorban a szaglás területén megfelismert eredmények miatt, és nagyon érdekes új felfedezéseket tettek, hogy ezek milyen szoros kapcsolatban vannak például az emlékezéssel. Amik nagyon mély agyi területekben, tehát a legmagasabb központjainkban képződnek, és hogy ezekkel áll szoros kapcsolatban például a szaglóhám.
A nagymamám sütije illatú dolgok mindig jó illatúak lesznek.
Pontosan.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Noszek László, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház orfülgégészeti profilvezető főorvosa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Fekete Szalóki Zoltán és Módos Márton vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet. A műsort az infora start.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is meghallgathatják.